15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A precíziós gazdálkodás élhetőbbé, jobbá és biztonságosabbá teszi a világot, jelentette ki az agrárminiszter Kecskeméten. Nagy István a precíziós gazdálkodással és agrárinformatikával foglalkozó szakmai fórumon arról beszélt, hogy az agráriumot gyakran a klímaváltozás okozójaként említik, holott az ágazat szereplői a megoldás részei. Azoknak, akik a természetben, a természet közelében és a természetből élnek, alapvető érdeke a teremtett világ minőségének megőrzése. Ezért kiemelten fontosak a fejlesztések, amit jól mutat, hogy 2025-ben a magyar gazdák 163,5 milliárd forint értékben vásároltak gépeket és eszközöket, 21%-kal többet, mint 2024-ben, mondta a miniszter hozzátéve, hogy ez óriási minőségi változást jelent. Már 488 milliárd forintból újultak meg, vagy újulnak meg a szakképzési intézmények. Ennek egyik fő eleme a csaknem 100 milliárd forintos 21. századi szakképző intézményfejlesztési program, amely keretében országszerte 18 szakképzési centrumban 34 iskola újul meg. Köztük a Szolnoki SC is, közölte a szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár, a Szolnoki SC Jendrassik György gépipari technikum új tanműhely épületének ünnepélyes átadásán. Varga Bajusz Veronika elmondta, az ország és talán Európa egyik legmodernebb tanműhelyét adják ma át. A Szolnoki SC több mint 6 milliárd forintos támogatásban részesült, hogy olyan kimagasló tudású szakembereket képezhessen, akik nem csak kielégítik a város, a régió munkaerőigényeit, hanem piacformáló tényezővé válnak. A biztonságos internet használat alapjai elsősorban otthon sajátíthatóak el. A szülők és gyermekeik közötti nyílt kommunikáció, a közös szabályok kijelölése és a szülői példamutatás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok magabiztosan és felelősen mozogjanak a digitális térben. Hívta fel a figyelmet a biztonságos internet napján a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatósága. A február 10-i világnap idén több mint 160 országban ösztönzi a felhasználókat a tudatos és felelős online jelenlétre. A közlemény szerint a digitális eszközök és a közösségi médiumok évről évre egyre korábban jelennek meg a gyermekek életében. Az NMHH friss kutatása szerint például a magyar fiatalok többsége 10 évesen már rendelkezik okostelefonnal, 11 évesen pedig saját közösségi média profillal is. Többek között kiemelték azt is, hogy a médiahatóság akkor is segítő kezet nyújt, ha már megtörtént a baj, vagyis ha online visszaélés áldozatává váltunk, az NMHH internet hotline jogsegélyszolgálata gyors és ingyenes segítséget kínál, támogatva a felhasználókat a problémás helyzetek kezelésében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte Valentin napi akcióját. A virágboltok, édesség, illatszer és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére a február közepéig tartó országos ellenőrzés sorozatban, főként a számla és nyugtaadást, az online pénztárgép használatát, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra, hogy aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, 2 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt. Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áruk forgalmi értékének 40%-áig terjedő bírságot kaphat. Ennél a jogsértésnél bírság minimum is érvényes, magánszemélyeknél is egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább 500 000 forint.
Az időjárásról.
A nap hátralévő részében erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, hosszabb szakadozások csak kevés helyen kis eséllyel lehetnek. Vegyesen fordulhat elő eső, havas eső, hóesés. Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen várható csapadék, egyre inkább az eső lesz jellemző, de az északi középhegységben délutánig vegyes lehet a halmazállapot. A délnyugati déli szél élénk, az északnyugat Dunántúlon erős lesz. Szerda délután általában 6-13 fok közötti hőmérséklet várható, de az északi középhegységben ennél hidegebb lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Ábrahám és Péter. Péter az erős szél láttára azonban merülni kezdett. Máté evangélium a 14. fejezet 30-as vers. Amikor Péter Jézus parancsára kilépett a csónakból, olyasmit tett, amit addig soha vízen járt. Mindaddig sikerült is neki, amíg hitt, de amint a szívébe markolt a félelem, süllyedni kezdett. A Biblia így írja le. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Máté evangélium a 14. fejezet 30-as verstől a 31-es versig. Péter ott hibázott, hogy a viharra nézett. Amikor a körülötte tomboló körülményekre összpontosította hozzá közel álló megváltó helyett, hite megingott, és kételkedni kezdett. Ábrahám ugyan másféle, de szintén nehéz helyzetben volt, csak nem 100 évesen kellett gyermeket nemzenie. A Biblia mégis azt mondja róla, hogy Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. Rómaiakhoz írt levél 4. fejezet 20-as vers. Ábrahám tisztában volt a helyzetével, de Péterrel ellentétben nem arra összpontosított. Kitartó, céltudatos hite vitte előre, és ez hozta meg számára a győzelmet. Péter hibájából és Ábrahám példájából egyaránt tanulhatsz. Attól még, hogy tudatában vagy a körülményeidnek, nem kell azokra fókuszálnod. Elhatározhatod, hogy inkább Jézusra figyelsz, hittel, bízva abban, hogy megadja majd neked a csodát, amelyre szükséged van. Ez tehát a mai ige üzenete. Szegezd a tekinteted Jézusra, koncentrálj arra, amit igéjében megígért neked, járj kitartóan hitben, és akkor eljutsz oda, ahol lenned kell.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Kellemes délutánt kívánok, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. február 10-én, kedden. Ma az Elvirák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban magazinunk tartalmáról. Miskolcon rendezték meg a First LEGO League Explore és Challenge regionális döntőjét, valamint a First Tech Challenge Miskolci Liga fordulóját. A versenyeken összesen 38 csapat és több mint 300 diák vett részt. A kétnapos eseményt a Miskolci Robert Bosch Kft. Szervezte, amelynek a Miskolci Egyetem adott otthont.
Mi már negyedik éve rendezzük meg ezt a versenysorozatot, 4 évvel ezelőtt 8 csapat indult el itt a regionális fordulón. Idén már 38 csapatot tudunk támogatni 3 különböző kategóriában. Így nagyon büszkék vagyunk arra, hogy évről évre egyre több csapat csatlakozik ehhez a versenysorozathoz.
A tél végének közelettével minden évben megkezdődik a gímszarvasok agancshullási időszaka, amely természetesen felkelti az erdőlátogatók érdeklődését. A hullatott agancs nem egyszerű erdei szuvenír, hanem jelentős vadgazdálkodási értékkel bír, valamint szakmai információkat hordoz, amelyek elengedhetetlenek az adott egyed és az állomány állapotának megítéléséhez. Mondta el rádiónknak Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa.
Az attól függ, hogy az ország mely részén, de alapvetően most már mondhatjuk, hogy lehet találni frissen hullatott agancsot. Tulajdonképpen az ország egész területén, így mondjuk a Bükkben, vagy nagyobb területet véve Borsod, Abaúj-Zemplén vármegye területén is, az erdősült részeken.
Ezekkel a témákkal várjuk ma hallgatóinkat. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk!
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Miskolcon rendezték meg február 6-án és 7-én a First LEGO League Explore és Challenge regionális döntőjét, valamint a First Tech Challenge Miskolci Liga fordulóját. A versenyeken összesen 38 csapat és több mint 300 diák vett részt. A kétnapos eseményt a miskolci Robert Bosch Kft. Szervezte, amelynek a Miskolci Egyetem adott otthont. A technológiai versenyek célja az volt, hogy a fiatalok játékos formában mégis komoly szakmai kihívásokon keresztül fejlesszék mérnöki, programozási és probléma megoldó készségeiket, és megtapasztalják a csapatmunka jelentőségét is. Az idei versenyszezon témáját a régészet adta. Helyszíni összeállításunkban elsőként Ronyák László főszervezőt kérdezte Sütő Dávid Pelé.
A First LEGO League robotépítő és programozó verseny egy nagy múltra visszatekintő verseny, több mint 110 országban van jelen, több 100 000 gyerek vesz részt ugyanebben a programban, és az érdekessége az, hogy világszerte ugyanazt a feladatot kapják a résztvevők, és így lehetősége van mindenkinek egyforma esélyek között versenyezni. Mi már negyedik éve rendezzük meg ezt a versenysorozatot, 4 évvel ezelőtt 8 csapat indult el itt a regionális fordulón. Idén már 38 csapatot tudunk támogatni 3 különböző kategóriában. Így nagyon büszkék vagyunk arra, hogy évről évre egyre több csapat csatlakozik ehhez a versenysorozathoz.
Mennyi résztvevő van most itt a Miskolci regionális fordulón?
A First LEGO League Explore az a 6 és 10 év közötti, ilyek között 9 csapat található. A First LEGO League Challenge kategóriában, ami 9 és 16 éveseknek szól, ott 21 csapat vesz most itt részt, ez az egyik legnagyobb része a versenynek. És a tegnapi nap volt a First Tech Challenge sorozat, ami 15 és 18 éveseknek szólt, ott pedig 8 csapat vett részt saját építési és programozású robotokkal, ahol különböző pályafeladatokat oldottak meg.
És mi a verseny témája, hiszen mindig van egy témája a versenyeknek.
Az idejében is nagyon érdekes téma van, a régészet a téma, hogyan tudunk a múltból, a történelmünkből építkezni a jövőben.
Hogyan építették be a versenybe?
Alapvetően a versenyt úgy kell elképzelni, hogy van egy robotversenyrész, amikor a csapatok kifáradnak, és különböző feladatokat oldanak meg a robotjuk segítségével. Itt most jelenleg ilyen régészeti témájú feladatok vannak, tehát kincseket kell gyűjteni, amiket utána pontokra tudnak beváltani. Ezen kívül megnézik a robotot, hogy hogyan állították ezt az egészet össze, hogyan dokumentálták ezt a részt, ez tulajdonképpen maga a programozás része, és ezen kívül van egy projekt rész, amit egy zsűrinek kell prezentálniuk, ez egy projekt feladat, aminek az idei évi témája a régészet, tehát régészetbe kell egy projektmunkát prezentálni a csapatnak.
Említette, hogy zsűri is van, a zsűri kikből áll.
A zsűrit próbáljuk minél inkább sokféle emberből feltölteni. Nagyon sok bosos kollega, a bosos felsővezető vesz részt a zsűri munkájában. Külső szakértőket is hívunk meg, akik az adott témának a szakértői, akár programozásban, vagy akár valamilyen szinten régészetből, illetve maga, akik a bírók, ők pedig nagyon-nagyon sok versenysorozaton vettek már részt, tehát hogy nagyon-nagyon tapasztalt bírók segítik a robotversenyek munkáját.
a versenymenet az hogyan néz ki, most így ilyenkor mit csinálnak a csapatok, van-e próbaidő?
Van most mi lehetőségük, tehát hogy vannak próbaasztalok, ahol tesztelhetik a robotokat, mielőtt nekiállnak az éles versenynek. Több forduló is lesz, tehát van lehetőségük akár itt is fejleszteni futamról futamra a robotokat, tehát amikor azt látják, hogy akár nem úgy működött a robotuk, vagy a másik csapattól látnak valami érdekes innovációt, akkor azt még most is be tudják építeni ebbe a robotfutamba.
Felkészülés hogyan zajlik, hogyan tudják a csapatokat segíteni?
Idén 28 csapat munkáját támogatjuk azzal, hogy a nevezési díjat átvállaltuk, illetve roboteszközöket is, legókat biztosítottuk a számunkra, hogy minél inkább támogassuk a felkészülésüket. Azok a csapatok, akik itt nálunk a regionális fordulóban tovább jutnak, ők további felkészítésre is számíthatnak, akár kommunikációs tréningben, és így készítjük fel őket a országos döntőre, ahol van lehetőség tovább jutni nemzetközi szintére is.
Hogyha kikerülnek a győztesek így a nap végén, hova, miként jutnak tovább, illetve akkor a továbbítást az hogyan képzeljük át, tehát hogy mi alapján történik?
Egy összpontszám van, tehát nem csak az számít, hogy milyen jól tudnak programozni, hanem ugyanúgy számít a zsűri pontjai is, amit a projekt feladattal érnek el. Akik itt nyernek, innen 5 továbbjutó lesz az országos döntőre, és az onnan továbbjutóknak az első cél az Houston, ahol a világverseny van, de vannak különböző open versenyek is, ahol meg szokták hívni a magyar csapatokat, így a világ bármely tájára számíthatnak meghívásra a legjobbjaink.
Miért hasznos az, hogy a gyermekek, akár már kisiskolások is robotikával foglalkozhatnak, milyen pluszt ad az életükhöz vagy a tanulmányaikhoz?
Hár területen dolgozó vezetőként kiemelten fontosnak tartom, hogy a technológia mögött mindig emberek állnak. A fejlődés kulcsa az, hogyha ezt a kritikus gondolkodást, az együttműködést és a kommunikációt is tudják gyakorolni ezekben a játékos feladatokban, ahol tulajdonképpen valós problémákat oldanak meg, és lehetőségük van játékos környezetben kipróbálni, bátran kísérletezni, és a kreativitásokat használni.
Hogyan látja, milyen a hangulat? Nemrég volt a megnyitó. Mennyire lelkesek a csapatok, résztvevők, szülők, családok?
Szerintem óriási a hangulat, mert nagyon-nagyon várják a versenyzők, hogy pályára léphessenek. Rengeteget készültek ezért, hogy most megmutassák, mit tudnak, és azt látjuk, hogy évről évre fejlődnek a csapatok, évről évre egyre jobban élvezik már a versenyt, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy mi lesz a mai nap folyamán.
A Lengyelné Szilágyi Szilviával, az S-Team edzőjével beszélgetek. Hogyan készültek erre a mostani regionális versenyre?
A mi felkészülésénk általában igen vidáman szoktak zajlani. Megint egy ilyen nagyon jó humorú, kedves csapatunk van. Sok szóviccet gyártunk menet közben. Egyébként pedig a felkészülés az valóban a First Lego-nak az iránymutatásai szerint zajlik, tehát figyelünk az alapértékekre, a csapatmunkára, arra tényleg, hogy mindenki megtalálja a helyét a csapatba, és olyan helyet találjon, ahol jól érzi magát, és tudja kamatoztatni a képességeit.
Mit szóltak hozzá, amikor kiderült a téma, hogy a régészet lesz, erre hogyan lehetett felkészülni?
Mi nagyon örültünk neki, amikor kiderült ez a téma, ugyanis a tavalyi nemzetközi versenyünkön Görögországban jártunk, és ott elég sok régészeti emlékhelyet felkerestünk, és nagyon nagy hatással volt ránk Athén is, a környékbeli nevezetességek is, úgyhogy amikor megláttuk az amfiteátrumot a játékszőnyegen, akkor tényleg mindenki nagyon boldog volt, hogy végülis egy ismerős, egy olyan játékszőnyeget kaptunk idén, ami emlékeket idéz bennünk, és tényleg mindig jó kedéllyel, jó kedvel álltunk neki a munkának.
A roboton kellett-e változtatni? Mennyit változott? Milyen átalakítások voltak?
A robotunk az teljesen más, mint a korábbi évben. Már szeptemberre elkészült az új alaprobot, Atom a neve, de szerintem erről Bencét kérdezzük, mert erről ő nagyon jól tudna beszélni.
Pocsai Bence, mint a mérnöki csapat tagja, akkor egy kicsit mesélj nekünk a robotról, hogyan készült el, mit kellett átalakítani.
Már a nyáron elkezdtünk dolgozni azon, hogy milyen konstrukciós változtatásokat eszközöljünk a roboton. Itt elkezdtünk először 3D-ben modellezni, és arra jutottunk, hogy a motorok állásán fogunk változtatni. Készült több 3D-s terv, amiből aztán megépítettünk egy koncepciórobotot, ezt szeptemberben elkezdtük tesztelni, és azt láttuk, hogy ez egy jó működő koncepció lesz, úgyhogy erre utána már csak feltéteket építettünk, és azokat fejlesztettük inkább.
Itt az edzőtök elmondta, hogy ő hogyan fogadta a témát, neked mennyire áll közel a régészet, te mennyire örültél neki?
Én izgatottan fogadom szerintem minden szezon témáját, de tényleg az, hogy viszonylag friss ilyen régészeti, régmúlt történelmi helyekkel jártunk, és ilyen élményeink voltak. Ez egy külön plusz löket volt, és én úgy gondolom, hogy ismét egy olyan témába sikerült beleásni munkat kicsit mélyebben, ami egyrészt később is hasznos lesz, másrészt pedig egy nagyon érdekes tudományterület.
És akkor Leitner Takács Bendével, az S-Team dokumentációs és statisztikai csapattagjával beszélgetek. Milyen feladatokat kap majd a robot, vagy kapott, még ugye nem voltatok az asztalnál, így konkrét versenyszituációban?
Minden évben van egy új pálya, ez valamiben vannak a feladatokban hasonlóságok, egyezések, de mindig van új kreatív megjelenése, és a témához illő, például idén egy ilyen feltárás, talajkutatási, ilyesmi témájú makettek vannak a pályán. Ez bár mindenki ugyanazt a pályát kapja, de ránk van bízva, hogy hogy oldjuk meg, milyen sorrendben, és mit a 2,5 perc alatt.
Mennyire izgultok, mennyire várjátok a versenyt?
Nos, mindenképpen izgatottak vagyunk, szeretnénk minél jobban teljesíteni, talán a már egy ismerős versenykörnyezet segíthet nekünk, mert tavaly is ugyanilyen keretek között rendezték.
És Mikó Petrával, az S-Team egyik robotirányítójával folytatom a beszélgetést. Mennyire izgulsz itt, mint robotirányító? Mennyire várod, hogy a pályára kerüljön a robot?
Bennem mindig van egy természetes izgulás, de szerintem ez alapvető, és kell is egy kicsit, hogy a kezeink bemelegedjenek, és minél pontosabban tudjuk a robotot indítani. Fontos feladatunk van itt, az egyik pillér ugye a robot játék, ezért fontos, hogy fejben ott legyünk, ezért a tegnapi alvás sokat segített, de úgy érzem, hogy felkészültünk.
Egy robotirányítónak mi a feladata így egy ilyen pályán?
Ketten vagyunk a pálya egyik felén. A társam, Tivadar, ő indítja, ő pozícionálja a robotot. Én pedig, mint a jobb keze, segítek neki, amiben tudok, odaadom neki a feltéteket, amit a robotra rá kell csatlakoztatni, az esetleges begyűjtéseket, amit mondjuk kis zászlókat, feltárandó elemeket megfogom, és leszedem a robot elől, hogy ne legyen útba, de olyankor ezt vissza is kell rakni, úgyhogy egy kis konstrukciós feladat az enyém.
Szilvia, visszafordulok egy kérdés erejéig. Miért hasznos a gyerekeknek, diákoknak az, hogy robotikával foglalkozhatnak, milyen plusz tudást kapnak ettől?
A First Lego az valóban egy igazi STEM képességeket összegyűjtő verseny, tehát itt valóban mindig lehetőség van abban, hogy a tudomány területén fejlődjenek, mérnöki ismereteiket gyarapítsák, a technológiai tudástárukat bővítsék. Ugyanakkor nekünk kreatív csapatunk is van, aki tényleg profi szinten tervez, logót rajzolnak, illusztrálnak, X-bannert terveznek. Tehát valóban a STEM STEAM területek minden szegmenséhez tudunk csatlakozni, és majdnem kifelejtettem a matematikát. Ugye a mi csapatunk az kifejezetten matematikai irányultságú tanulókkal van feltöltve, a Földes Ferenc gimnáziumból és a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumból. Tehát mi mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy valóban a matematikai fejlődésük is bekövetkezzen a szezon során, ugyanis én is és az edzőtársam Körei Attila is matematikusok vagyunk, és ezért nekünk ezen a területen jó, hogyha fejlesztést, fejlődést tudunk biztosítani a csapattagjainknak, de a többi területre is nagyon odafigyelünk, hogy a szezon során kiegyenlítetten sikerüljen a felkészülési folyamatot véghez.
Az Aranyások csapat két tagjával folytatom a beszélgetést, Tarjányi Vincével és Steinbinder Tamással. Vince, hogyan érzitek itt magatok, milyen a hangulat?
Én jól érzem magam ebben a csapatban, meg az egész versenyen. Én már voltam 2 versenyen, nekem ez a 3., úgyhogy mondhatjuk, hogy már kicsit tapasztaltabb vagyok. A hangulat szerintem egész jó, suliba is egész jó a közösség.
Tamás, te hogy érzed magad itt a versenyen, hogyan látod, milyen a hangulat?
Én is kiemelném, hogy nagyon jó a csapat, nagyon jól tudunk összedolgozni, és a kiállítás is nagyon tetszik.
Kinek milyen szerepe van a csapatban? Vince, te miért felelsz a csapatban?
Én programoztam is, meg építettem is egy kicsit, de leginkább programoztam, meg a robotot hogy állítjuk be, hogy indul. Az indításért, meg ugye a feltétek szerelésért is felelek.
Tamás, te milyen munkát végzel a csapatban?
Hát én is ugye a táblának a bal oldalát csináljuk 2 Vincével.
És már volt, ha jól tudom, próba menet.
Jó volt, amire számítottunk, hogy megy, az ment. Volt egy feladat, ami nem úgy ment, ahogy akartuk, mert szabálytalanul indítottuk, de azt akkor kiadjuk. Ehelyett meg bekerült egy másik feladat, amit viszont működik. Csak azt az a baj, hogy nem próbáltuk el, de remélem az is fog sikerülni.
Tamás, te hogy érzed? Te miként láttad?
Szerintem jól sikerült, de azért van, ahol még lehetne javítani.
Mit szóltok hozzá, hogy a régészet, mint téma került be a robotikába?
Szerintem jó a régészet, ez a témakor nekem tetszik, bár nem vagyok annyira tudatos ebben. A Legóval összevonni ez tök jó, meg ugye lehet ilyen szortírozó rendszert innovációnak csinálni, mi is ilyet csináltunk, ez nagyon tetszett a zsűrinek is, bevált.
Szerintem eléggé jó, ugye egy izgalmas témakör, benne van ugye a történelem, úgyhogy szerintem tök jó.
Mennyire izgultok, mennyire várjátok az éles versenyt, úgymond mit vártok a mai naptól?
Én azt várom el, hogy jól menjen a robot, mert ha nem, akkor baj lesz, meg ugye megcsinálja a feladatokat, meg hogy jól indítsuk, az minél fontosabb, nagyon fontos lenne.
Hát szeretném, hogyha kihoznánk a maximális pontszámot, amit ki tudunk, és egy kicsit izgulunk.
És Vince, még akkor egy kérdés. Volt már a robot design bemutató, ez miről szólt, illetve hogy érzitek, hogy sikerült?
Bemutattuk a robotot, ugye, hogy egyszerű és nagyszerű, mert a zsűri is megdicsérte, hogy szerinte is egyszerű, és legtöbb feladatot meg tudja oldani.
És akkor Horvátné Kis Zsanettel, az Aranyások csapat edzőjével beszélgetek. Hogyan verbulválódott a csapat?
Mi a Fazekas utcai általános iskolában tanuló gyerekekből álló kis csapat vagyunk. Van 9-en indultunk eredetileg, az egyik gyereknek sajnos lett egy korcsolyás balesete, úgyhogy ő nem tudott itt lenni velünk, de így maradtunk 8-an, így 4 8-os és 4 6-os gyerek van nekünk a csapatban. Nehéz volt összehozni, hogy velük egyszerre, egy időben, és úgy akkor, amikor mindenki szabad. Ráadásul ugye mi művészeti iskola vagyunk, úgyhogy rengeteg művészeti órára járnak mellé, úgyhogy ez egy óriási feladat volt nekünk összerakni a csapatot, hogy egy időben szerepeljenek, és egy időben gyakoroljanak.
Hogyan zajlott a felkészülés a mostani Miskolci régiós versenyre?
Hát nekünk ez volt az első. Tehát mi először jövünk erre a versenyre, úgyhogy minden újdonság volt nekünk. És hát először megismerkedtünk a pályával, megismerkedtünk a feladatokkal, egyáltalán a régészetbe próbáltunk belenézni. Itt van velünk egy explóros csapat is, és velük próbáltunk valamennyire együttműködni. Jene Janitát, régészt meg is hívtuk magunkhoz, és akkor ő tartott nekünk mindenféle okosítást azzal kapcsolatban, hogy a régészeknek mi a dolga. Úgyhogy így próbáltunk tájékozódni a régészet témában. Rengeteg videót néztek a gyerekek azzal kapcsolatban, hogy nálunk régebb óta versenyző csapatok hogyan oldották meg régebben a feladatokat, és azért ezekből próbáltunk kiinspirálódni. Még van mit tanulnunk, de szerintem nagyon ügyesen összehozták ezt a pár hónapos munkát, amit beletettek.
A robot mennyire áll készen? Lassan majd jön a verseny.
Hát én azt gondolom, hogy amire készültünk, azt megpróbálja és meg fogja tudni oldani, legalábbis ez a cél. Aztán, hogy ott a pályán mi történik, az mindig attól függ, hogy ki mennyire izgul, ki mennyire van ott fejben. De szerintem most már túl vagyunk az innováción, és túl vagyunk a robot design bemutatón, úgyhogy szerintem egy kicsi stressz már lement róluk, úgyhogy hát ha ezeket már könnyebben fogják venni.
Ez az első két megmérettetés, az innováció, illetve a robot design, ez hogyan sikerült edzőként, miként ítéli meg?
Én nagyon meg vagyok elégedve velük. Nem az a beszédes társaság, mert ők inkább szívesebben mélyednek el abban, hogy a robotokat szerelgetik, összerakják, szétszedik, másképp csináljuk, így csináljuk, ötletelnek. Úgyhogy nekik ez nagyon nagy kihívás volt, hogy beszélni kell róla, és el is kell tudni mondani. Gyakoroltunk rá, és szerintem egyébként én azt gondolom, ügyesen összehozták.
Majd jön a verseny, hogy milyen hangulatban várják, illetve milyen célt tűztek ki?
Hát mi azt tűztük ki, hogy 2,5 percben a lehető legtöbb feladatot bele tudjuk sűríteni. Nekünk nem fér bele minden, tehát ebben még kezdők vagyunk. És azt szeretnénk, hogy az a néhány feladat, amit elhatároztunk, hogy akkor megcsináljuk, a lehető legtöbb pontokat érő feladatokat próbáltuk, amit a legjobban tudja teljesíteni a robotunk, ezt próbáltuk meg ebbe belerakni. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy itt a pályán is működni fog, nem csak az otthoni kis időmérőinkön működött ez a sorrend.
Említette, hogy a régészet háttéranyagait is átnézték, régészt is hívtak felkészülni. Mit szól hozzá edzőként, pedagógusként, hogy a LEGO First League idei témája a régészet lett?
Szerintem nagyon érdekes téma. Igazából visszamenőleg is megnéztem, hogy milyen témákat választottak. Mindig nagyon érdekes. Most nagyon kíváncsian várom, hogy a következő évnek mi lesz a témája, mert ez egy olyan terület volt, ami szerintem nem kerül bele minden nap a gyerekek életébe a régészet, és most ez egy jó lehetőség volt, hogy akkor elmenjünk, megnézzük, körbejárjuk, a Miskolc környéki régészeti dolgokkal is foglalkozzunk egy kicsit, foglalkozzunk azzal, hogy általában mi a régészeknek a feladata. Szerintem sokat tanultak a gyerekek belőle.
A gyerekek milyen pluszt kapnak azzal, hogy itt robotikával foglalkoznak, LEGO robotikával, egy ilyen versenyben részt vehetnek?
Szerintem nagyon sokat. Itt ebben a társaságban nagyon nagy kihívás volt az, hogy csapatként tanuljanak meg együttműködni, és a végére én azt gondolom, hogy mindenféle ellentétet megtanultak félrerakni, hogy a csapat érdekében akkor, amikor kell, és szerintem ez mondjuk a jövő munkahelyein, én azt gondolom, hogy egy olyan előny, amit, hogyha a csapatban tudnak működni, mert azt gondolom, hogy e felé kell, hogy haladjunk, hogy ne csak egyénileg, hanem csapatban is tudjanak működni. Ráadásul olyan egyéni képességeik fejlődtek azáltal, hogy voltak nálunk olyanok a csapatban, akik először foglalkoztak ezzel a robottal, és a csapat többi tagja például megtanította őket programozni ebben a fél évben, vagy megtanulták azt, hogy ezeket az elemeket hogy lehet összeépíteni. A nagyobbak segítettek a kisebbeknek, volt, amikor a kisebbek segítettek a nagyobbaknak, a nagyobbak ezt megpróbálták nehezen, de elfogadták, és tehát, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amiket öröm már így látni a végén. Azokat a kis surlódásokat, hogy ezeket aztán végül tök pozitívan tudták magukban így megbeszélni.
Kedves hallgatóink, Miskolcon rendezték meg a First LEGO League Explore és Challenge regionális döntőjét, valamint a First Tech Challenge Miskolci Liga fordulóját. A versenyeken összesen 38 csapat és több mint 300 diák vett részt. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották a megmérettetésről.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a tél végének közelettével minden évben megkezdődik a gímszarvasok agancshullási időszaka. A bükkben a szakemberek már észlelték az agancshullást. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hullatott agancs nem egyszerű erdei szuvenír, hanem jelentős vadgazdálkodási értékkel bír, valamint szakmai információkat hordoz, amelyek elengedhetetlenek az adott tegyed és az állomány állapotának megítéléséhez. Emiatt az agancsgyűjtés kizárólag a vadászatra jogosult szervezet írásos engedélyével történhet. A részletekről Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársát kérdeztük. Tél végén, tavasz elején megkezdődik a gímszarvasok agancshullási időszaka, amely természetesen felkelti az erdőlátogatók, túrázók érdeklődését is. Ilyenkor nem árt, ha tisztában vagyunk azokkal a szabályokkal, amelyek megsértése komoly büntetést vonhat maga után. Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársát kérdezzük a következő percekben, hogy segítsen eligazodni mindebben. Üdvözlöm, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
Üdvözlöm a hallgatókat és önt is.
Elkezdték-e már hullatni a gancsaikat a gímszarvasok, vagy még csak egyedi esetek fordultak elő?
Az attól függ, hogy az ország mely részén, de alapvetően most már mondhatjuk, hogy lehet találni frissen hullatott agancsot. Tulajdonképpen az ország egész területén, így mondjuk a Bükkben, vagy nagyobb területet véve Borsod, Abaúj-Zemplén vármegye területén is, az erdősült részeken, mert ezt hozzá kell tenni, hogy a gímszarvas alapvetően erdősült területeken él, és ennek megfelelően ott is akadhatunk agancsa, hogyha szerencsénk van.
Általában meddig tart ez az időszak? Miért szabadulnak meg ilyenkor az állatok az agancsaiktól?
A következő néhány hétben történik ez meg. Azért nem lehet pontos időintervallumot mondani, hiszen a természetben semmi sem működik óramű pontossággal. Ahhoz, hogy megértsük, miért most, lehet, hogy érdemes általában erről az úgynevezett agancs ciklusról beszélni, illetve ennek az agancsnak a funkciójáról. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy fegyver, hiszen való igaz, hogy a vetélkedés során, a verekedés során is használják a gímszarvas bikák az agancsot, de ennél sokkal érdekesebb a dolog. Arról van szó, hogy ez egy reklám tulajdonképpen. Ez arra való, hogy a hímivaró egyedek, a bikák be tudják mutatni a lehetőségeiket, a biológiai lehetőségeiket a női varó egyedeknek, a teheneknek, illetve az ünőknek. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nézzétek meg, az én lehetőségeim azok, hogy ekkora nagy csonttömeget tudjak minden évben újra és újra képezni, fölépíteni a fejemen, annak ellenére, hogy egyébként bizonyára vannak a szervezetemnek más igényei is, tehát vagyok akkor a legény a gáton, hogy amellett, hogy mondjuk ha lennének nagy ragadozók, mint ahogy egyébként abban a térségben, amelyből ön hívott engem, most elő is fordulnak. Tehát, hogyha vannak egyéb problémáim, még akkor is föl tudok rakni egy ilyen óriási valamit. És ennek az elsődleges funkciója, ennek a képződménynek, ennek a csontképződménynek ez volna. Illetve, amikor vetélkedés van, akkor a hímek egymásnak is ezt mutogatva tudják bizonyítani, hogy nem érdemes itt verekedésig hajulni ennek a vetélkedésnek, hiszen maga a vetélkedés az úgy néz ki, hogy először ugye a bőgés szeptemberben, ugye a klasszikus szarvas párzási időszak, a nevét is ez a tevékenység, vagy ez a folyamat adja a vadásznyelvben a szarvas bőgés. Ez is úgy kezdődik, hogy ha hangról nem tudják eldönteni, hogy ki az erősebb, akkor utána megmutatják egymásnak, hogy kinek mekkora az agancsa, sétálnak egymással, párhuzamosan futnak, és hát a legvégső megoldás az, hogy elkezdenek verekedni, és itt látszik meg, hogy igazából mennyire nem fegyver ez az eszköz, hiszen az ágak miatt, amikor vetélkednek, akkor egymásnak feszülnek, de pont ez a lényeg ennek a sok ágnak, így alakult ki az evolúció során, hogy összeakadnak ezek az agancsok, és egymást tolják, lögdösik, de alapvetően pont ez az összeakadás mutatja, hogy nem az a cél, hogy megbökjék, megszúrják, hogy nagy Isten megöljék a másikat. Amikor nekik szükségük van erre erre a zagancsra, tehát a bőgés idején ősszel szeptemberben, akkorra fejlődik ki teljesen, illetve már korábban maga a méret az már végleges, de szeptemberre szokták letisztítani, lefenni, az azt jelenti, hogy maga a képződés során egy bőrréteg, ezt barkának nevezi a vadásznyelv, egy bőrréteg képződik magán a csonton, majd ez el fog halni, és augusztus vége felére a csontról le tudja pucolni a növényzeten, a bokrokon, fákon ezt a bőrréteget, az addigra elhalt bőrréteget a bika, és ezután lesz egy olyan agancsa, amit már mi szoktunk látni a tévében, vagy esetleg egy trófeáról, hogyha beszélünk, ez az a végleges képződmény. Miután használta a bőgés után, eltelik még némi idő, és pont erre az időszakra esik le a fejéről, azért, hogy a következő időszakban, megint csak nyárra, ugyanolyan agancsot föl tudjon rakni a fejére. Tehát ez az éves ciklus, hogy kialakul, lepucolja, lefemi, utána használja, utána bedobja, és ez a ciklus évről évre újra ismétlődik. És mi nekünk pedig van olyan szerencsénk, hogy összeszedhetjük ezt az agancsot, hogyha megtaláljuk az erdőben, és hogyha van erre engedélyünk, és itt egy nagyon fontos információ a hallgatók számára, már hallható is, csak engedéllyel, írásbeli engedéllyel gyűjthető az agancs.
Milyen fontos adatokat, információkat tartalmaz egy-egy elhullajtott agancs a szakemberek számára?
Ha nagy szerencsénk van, és ez valóban nagyon nagy szerencse kell, akkor egy adott egyednek az agancsait, agancspárjait össze lehet szedni az erdőben, akár éveken keresztül is, és akkor nyomon tudjuk követni a fejlődését, látjuk, hogy mi az az ív, aminek a valamely szakaszában van. Tudni kell, hogy a vadászat során, a gímszarvas bikánál az úgynevezett kulminációs ponton szoktuk elejteni ezt a bikát, az azt jelenti, hogy amikor a lehető legnagyobb agancsot rakja föl, ez általában az öregkorára, mondjuk 10 év fölött alakul ki. Ez azt jelenti, hogy addigra már a gén állományát tudta kellő mértékben örökíteni. A továbbiakban már egy lejtmenet következik, erre meg azt mondja a vadásznyelv, hogy visszarak a bika, tehát egyre kisebb és rosszabb minőségi agancs lesz, tehát amikor úgymond pályája csúcsán van, akkor érdemes nekünk elejteni ezt az állatot. Ennek a kulminációs pontnak a megállapításában segíthet az agancs, illetve azt is fontos látni, hogy az egész állománynak az egészségére, minőségére vonatkozóan nem egy adott egyed agancs, hanem általában az agancsok szintén információval szolgálhatnak nekünk, mert azt is tudni kell, hogy ez egy úgynevezett szuperproduktum, tehát egy alapvető tevékenységen, szervezetnek az alapvető tevékenységén túlmutató dolog, amikor ezt az agancsot felrakja. Magyar nyelvre lefordítva az azt jelenti, hogy ha minden más szükséglete a szervezetnek ki van elégítve, akkor tud kellő erőforrást fordítani az agancsnak a felrakására. Ebből az következik, hogyha az agancsok általában véve nagyok, tömörek, jó minőségűek, az azt jelenti, hogy az egész állomány is egy jó minőségű, jó egészségnek örvendő állomány, aminek az egyedei jó kondícióban vannak. Ebből az is következik, hogy jó lehet a szaporodó képesség és a többi. Hogyha csökken az agancs minőség, az kvázi indikátora valamiféle problémáknak, és akkor a jó vadgazdálkodó megpróbálja kideríteni, hogy ennek mi lehet az oka. Ezért fontos nekünk. Az természetesen bármilyen jó is lenne, de idilli állapot lenne, hogyha minden elhullatott agancsot meg tudna nézni a vadgazdálkodó, de hát alapvetően azért törekszenek rá, hogy aki kint van a területen, akár a hivatásos vadász, akár a vadásztársaság tagja, azért nyitott szemmel járjon az évnek ebben az időszakában, és megpróbálja összegyűjteni ezeket az agancsokat. Miután az alakja az évek során annyira nem változik az első néhány évet leszámítva, mondjuk az ág szám alapján, vagy bizonyos agancs alakulás alapján, be lehet mérni, hogy annak a bizonyos bikának, amit már x éven keresztül tudunk megfigyelni a területen, annak az agancsát találtuk meg.
Arról van-e információjuk, hogy például a bükkerdeiben hány gímszarvas egyed élhet?
Kimondottan a bükkre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, de hogyha egy nagyobb területi egységet, Jelesül-Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét mondhatom, akkor itt úgy néz ki a dolog, hogy a becslések szerint, hangsúlyozom, ez nem számlálás becslés, hiszen nehéz volna minden egyedet megszámolni, becslések szerint körülbelül 3400-3500 gímszarvasbika él ezen a területen, és ez azt jelenti, hogy évente körülbelül 23000 tonna agancsot hullajtanak el. Ez egy óriási számnak tűnik, de ehhez hozzá kell tenni, hogy ezért nem olyan egyszerű megtalálni ezt az agancsot, noha nagyon sokan próbálják, és itt egy másik érdekes kérdéskörre térhetünk át, hogy ennek mi az értéke. Mert hogy értéke van jogszabály szerint is, mert hogy a vadgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete egyértelműen leírja, hogy a hullajtott tagancsnak az értéke kilónként 10 000 forint, és hát van egy piaci értéke is, ami sajnos nagyon sok esetben fekete piaci, hiszen a kereskedelem nem feltétlenül a legálisan gyűjtött tagancsokra épít. Hogyha ebből indulunk ki, hát azt látjuk, hogy ilyen 230-240 millió forint lehet az évente elhullajtott tagancsnak az értéke. Hogy ebből mennyit tudnak összegyűjteni, és mennyi milyen csatornákon kerül értékesítésre, erről sajnos az ég adta egy világon semmi információnk nincs, és ez a piaci kereskedelem, illetve elsősorban a fekete piac és a ebből következő illegális gyűjtés egy óriási nagy probléma a vadgazdálkodók számára. Nem véletlen az előírás, miszerint csak írásbeli engedéllyel, a gazdálkodó által kiadott írásbeli engedéllyel lehet agancsot gyűjteni. Tudnélik, nagyon sokan, sajnos mondhatjuk, hogy hagyományosan, akár évtizedek óta is, illegálisan úgy gyűjtik az agancsot, hogy nem csak sétálnak halkan, és ha találnak egyet, akkor örülnek neki, hanem már-már ipari méretekben szándékosan zavarják a területet, hajtják az állatokat, ilyenkor azt tudni kell, hogy a szarvasok csapatokba állnak össze, és viszonylag egyszerű pénzkeresetnek tűnhet az, főleg, hogyha az embernek van egy horgazda fölvásárlója, hogy megpróbálnak lehető legnagyobb területeket egyszerre végighajtani, hogy az összes szarvas meneküljön, hogyha menekül, akkor esetleg valamibe beleakad az agancsa, leesik. Nagyon sokszor ezeket az agancsokat úgy próbálják meg leszedni, hogy kifeszítenek agancs magasságban drótokat, bódeneket, köteleket, hogy abba akadjon bele az agancs. Ez azért óriási gond, mert nem egyszerre érik meg minden agancs, nem egyszerre hullajtják el a bikák, és rengeteg esetben ilyenkor az történik, hogy beleakad az agancs, és letörik a koponyának azzal a nyúlványával, az úgynevezett agancstővel együtt, amelyről minden évben újra és újra és újra fejlődik az agancs. És ez elég komoly sérülést okozhat, arról nem is beszél, hogy a továbbiakban nem lesz normális agancs alakulás ennek a szerencsétlen jószágnak, fájdalommal jár, elfertőződhet, és így tovább, tehát nagyon komoly állatvédelmi aggályokat vesz föl. Ez az oka annak, hogy nagyon-nagyon erősen próbáljuk a jogszabály által is, illetve helyben is kontrollálni, hogy ki az, aki gyűjt vagy gyűjthet agancsot kint a természetben.
Ugye itt kétféle károkozásról beszélhetünk, mert sokszor a gyanútlan túrázók találkoznak ebben az időszakban elhullajtott aggancsal, és ők azt hiszik, ezt magukkal is vihetik, mert hogy ezzel nem ártanak senkinek. Viszont ugye ennél súlyosabb esetek is vannak az illegális agancsgyűjtők, ahogy ön is elmondta. De milyen büntetés jár például azoknak, akik csak tudatlanul felkapnak egy talált aggancsot és elviszik magukkal, illetve azok, akik ezzel tényleges kárt okoznak, tehát az illegális agancsgyűjtők, ők milyen büntetésre számíthatnak?
Hogyha sikerül egyértelműen bizonyítani, hogy illegális agancsgyűjtésről van szó, illetve hogy nincsen semmiféle jogalapja annak, hogy az agancsot legyen az adott személynél, akkor itt elsősorban lopásról beszélünk. Azért, mert hogy a hullajtott agancs ugyanúgy egyébként, ahogy az elejtett vagy elpusztult vad, a területen illetékes vadgazdálkodó tulajdonába kerül. Ez azt jelenti, hogy az adott vadásztársaságtól, vagy erdészettől az ember ellopta az agancsot. A már emlegetett vadgazdálkodási értékkel számolva pedig viszonylag gyorsan rá lehet jönni, hogy mennyi lehet az értéke egy adott agancsnak, vagy azoknak az agancsoknak, amik éppen az adott személynél vannak, hogyha mondjuk egy ilyen átlagos, sannáltalan valamivel kisebb darabonként, agancsszáramként 3 kilóval számolok, hogyha mondjuk 3-4 ilyet az ember összeszed, akkor ez azt jelenti, hogy 9-12 kilónyi agancs van nála, 10 000-rel beszorozva azért egy elég komoly összeget fogunk kapni. Ezt valószínűleg sokan tudják, hogy a szabálysértési érték, hogy meddig szabálysértés és mikortól lesz bűncselekmény, a lopás az 50 000 forint. Hogyha valaki nagyiparban próbál agancsot gyűjteni, és ezzel megfogják, és lehet bizonyítani, hogy semmi jogalapja nincs annak, hogy az agancs nála van, ilyen komoly problémákkal szembesülhet, hiszen ez BTK-s lopás lesz, tehát mindenkit attól óva intek, hogy mondjuk nagyobb mennyiségű agancsot szedjen össze. Ha valaki turistaként és tényleg legjobb szándékkal, de nem ismerve a jogszabályokat, egyetlen egy agancsszárat fölvesz, és összefut egy rendőrrel, egy hivatásos vadásszal, aki egyébként hivatásos vadászként rendészeti feladatokat is végrehajtó, illetve ellátó személynek minősül, megkockáztatom, hogy nem lesz semmilyen problémája belőle. mert azért azt is látni kell, hogy azért, mert én mondjuk a turista autó 2 méterre megláttam, megfogtam egy agancsot és elvittem, azzal óriási problémát nem fogok okozni. Tehát a szigor, a jogszabály szigor elsősorban az illegális agancsozás, és nem a véletlenül fellelt agancsok miatt alakult ki a magyar jogrendben, de legtisztább az, hogyha talál valaki egy ilyet, akkor esetleg elviheti ugyan magával, de rögtön menjen a vadgazdálkodóhoz, hogyha van elérhetősége, tudja, hogy kihez kell fordulni a területen, ha nem, akkor egyébként ebben elsősorban az önkormányzatok, de akár a rendőrség is tud segítséget nyújtani, mert nekik hivatalból van kontaktjuk a vadgazdálkodóhoz. Tehát valószínűleg még meg is köszönik, hogyha bekopogtatok a hivatásos vadászhoz, és azt mondom, hogy itt és itt találtam ezt az agancsot. Még azt sem tartom kizártnak, hogy megköszönik, megnézik, följegyzetelik, hogy mit látnak rajta, és azt mondják, hogy vigye haza, használja egészséggel, de semmiképpen sem szürke zónában vagy illegálisan szabad ezt megtenni.
Összességében milyen jó tanácsokat adna a túrázóknak, kirándulóknak az agancshulajtási időszakra?
Hogyha esetleg valahol erre az időszakra az erdőlátogatást korlátozzák, amire van esély, akkor ezt mindenképpen be kell tartani. Ettől eltekintve viszont ugyanazok a szabályok érvényesek, amelyek az év más szakában jelesül, hogy például a turistautól ne térjünk le, mert ezzel megint csak bármiféle rossz szándék nélkül, de problémákat okozhatunk másoknak, például autósoknak, mert egyébként ez az illegális agancsozásnál is óriási probléma, hogy ha kiterelnek például a közútra egy nagyobb szarvas csapatot, ami akár 100 egyedből is állhat, az egy nagyon komoly közlekedési baleset forrás lehet. Hogyha esetleg vaddisznó kocába és malacokba tévedek, ami a következő hetekben elméletileg még elő is fordulhat, akkor én magam is veszélyben lehetek, hiszen a vaddisznó koca nagyon vehemensen tudja védeni a malacokat. Tehát az én saját érdekem is az, hogy lehetőleg azért nem menjek túl messzire a turista úttól. Nagyon fontos szabály, és ez nem vadgazdálkodási ágazati előírás, ez a polgári törvénykönyvnek, illetve a szabálysértési törvénynek az előírása, hogy kutyát csak és kizárólag pórázon lehet vezetni kint a természetben. Ez egyfelől a vadállomány nyugalmának, illetve biztonságának a szavatolása, másrészt viszont a kutyának a biztonságát is ugyanúgy szolgálja, hiszen a már említett vaddisznókocsa igen súlyos sérüléseket okozhat, vagy mondjuk egy vaddisznó kanis. Probléma lehet az is, hogyha maga a kutya kiszalad az útra, vagy a kutya ijeszt meg valamilyen vadat, vagy több vadat, amelyek az útra szaladnak ki. Azt is tudni kell, hogy a természetben, természeti területen, ami szinte minden esetben vadász területnek is minősül, legális csapdázási tevékenység is folyik, és ezek a csapdák, ha bár szelektívek, de a kutyát úgy, ahogy más kutyaféléket ugyanúgy meg tudnak fogni, és akkor megint csak a gazda felelőssége volt, hogy elengedte azt a kutyát, amelyik vagy súlyosan megsérült, vagy nagy isten el is pusztult emiatt a csapda miatt. Tehát ezek az előírások lehet, hogy mondjuk laikusként elsőre nem tűnnek indokoltnak, de mindegyiknek megvan az oka, és egyik sem véletlenül született. Úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy ha bár az erdő kvázi mindenki, nyugodtan a turista utakon bármikor bárki kirándulhat, lehet megpihenni mondjuk a padoknál, amelyet egy adott állami erdőgazdaság területén kitesznek, lehet tüzet rakni, amikor nincs tűzgyújtási tilalom, de azt azért látni kell, hogy minden erdő, amelyik rekreációs célt szolgál, ugyanakkor a erdőgazdálkodás, illetve a vadgazdálkodási szempontból mondhatni, hogy üzemi terület. Tehát itt együtt meg kell férnünk a természetben. Ha mindenki betartja a rá vonatkozó szabályokat, akkor ezzel nem is lesz gond, viszont ehhez tudatos hozzáállás kell.
Kedves hallgatóink, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársát hallották arról, mire kell odafigyelni a gimszarvasok agancshullási időszakában.
Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek, és hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged. Mozdulatom, ha hitlak, se látlak, mert én
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskolában a Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulójáról hallhatnak összeállítást. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza Önöket.